Macy Clifton 1920-tól 1936-ig. 11. fejezet. Amikor összeházasodtunk Arthurral, a nagy eseményre nemigen lehetett volna azt mondani, hogy megadtuk a módját, de hát soha az életben nem vetette föl a pénz se a Tankok, se a Clifton családot. A legnagyobb kiadásnak a kórus díja bizonyult, fél korona volt, de az megért minden pénzt. Mindig is tagja szerettem volna lenni Miss Monday kórusának, s ő azt mondta, a hangom megfelelne, mégsem jöttem számításba, mivel nem tudtam írni-olvasni. Az esküvő utáni fogadást, ha ugyanazt fogadásnak lehet nevezni, Arthur szüleinek sorházában tartottuk a Stillhouse Lane-en. Volt egy hordó sör, pár mogyoró vajas szendvics, meg egy tucat disznóhúsos pite, sőt, a bátyám Stan még sült halat is vett magának krumplival. És mindennek a tetejébe korán el kellett jönnünk, hogy elérjük az utolsó buszt Weston-super-Mare-be a nászutunkra. Arthur péntek estétől kivett nekünk egy szobát egy tengerparti vendégházban, és mivel a hétvége nagy részében esett az eső, elég ritkán hagytuk el a hálószobát. Furcsa érzés volt, hogy másodszor is Weston-super-Mare-ben vagyok együtt egy férfival. Megdöbbentem, amikor megláttam Arthurt mesztelenül. A hasán keresztben sötétvörös, durván összevart hek húzódott végig. Átkozott németek. Soha nem említette, hogy megsebesült a háborúban. Nem lepett meg, hogy Arthur férfiassága egyből fölhorgadt, amikor lehúztam a kombinémat, de bevallom, ezt azért elvártam volna, hogy levegye a csizmáját szeretkezés előtt. Vasárnap délután kijelentkeztünk a vendégházból, s visszamentünk az utolsó busszal Bristolba, mert újdonsült férjemnek hétfő reggel 6-kor munkára kellett jelentkeznie a kikötőben. Az esküvő után Arthur hozzánk költözött. Csak amíg össze nem szedjük a saját lakásra valót, mondta apámnak, s ez általában azt jelentette, hogy addig, amíg valamelyikünk szülei el nem haláloznak. Különben mindkettőnk családja ember emlékezet óta a Stillhouse Lane-en lakott. Arthurt majd szétvetette az öröm, amikor megmondtam neki, hogy kisbabát várok, mert legalább 6 gyereket akart. Engem aggasztott, hogy ez az első vajon az övéje, de mivel csak ketten tudtuk az igazat anyámmal, Arthurnak semmi oka nem volt rá, hogy gyanakodjon. 8 hónap múlva életet adtam a kisfiunknak, és hál' Istennek semmi jel nem mutalt arra, hogy ne Arthur gyereke lenne. Haroldnak kereszteltük, és apám nagyon örült, hogy a neve még egy nemzedéken át fennmarad. Attól kezdve magától értetődőnek tekintettem, hogy ki sem mozdulok majd otthonról, s 2 évente szülök egy kisbabát, ahogy az anyám, meg a nagyikám. Hiszen Arthur 8 gyerekes családból származott, és én is a 4. voltam 5 közül. De végül úgy alakult, hogy Harry lett az egyetlen gyermekem. Arthur esténként rendszerint hazajött munka után, hogy együtt lehessen egy kicsit a babával, mielőtt lefektetem. Amikor azon a péntek estén nem került elő, biztosra vettem, hogy elment a bátyámmal a kocsmába. De Stan éjfél után pár perccel csontrészegen egy köteg 5 fontost lobogtatva hazatántorgott, Arthur pedig nem volt sehol. Stan az egyik 5 fontost nekem adta, én meg arra gondoltam, hogy talán kirabolt egy bankot. Amikor kérdőre vontam, hogy hol van Arthur, hallgatott, mint a sír. Aznap éjjel nem feküdtem le, csak ültem a legalsó lépcsőfokon, és vártam, hogy a férjem hazajöjjön. Mert Arthur egyszer sem maradt ki egész éjszakára, amióta összeházasodtunk. Stan kihozanodott ugyan, mire másnap lejött a konyhába, de reggeli közben egy szót sem szólt. Amikor újra megkérdeztem, hol van Arthur, azt állította, hogy akkor látta utoljára, amikor előző este leadták a munkát. Ha Stan hazudik, arra nem nehéz rájönni, mert olyankor a világért se nézne az ember szemébe. Már éppen tovább faggattam volna, amikor hangos dörömbölés hallatszott. Az volt az első gondolatom, hogy biztos Arthur az, úgyhogy rohantam ajtót nyitni. Alig fordítottam el a kilincset, a 2 rendőr már be is rontott a házba. Futva indultak el a konyha felé, ahol elkapták a bátyámat, megbilincselték, és közölték vele, hogy le van tartóztatva betöréses lopásért. Ekkor már tudtam, honnan van a köteg 5 fontos.
Én nem loptam el semmit,
tiltakozott Stan.
Mr. Barringtontól kaptam azt a pénzt. Igazán hihető történet, Tenkok, mondta az első zsaru. De hát ez a szintiszta igazság, biztos úr,
erősködött Stan, miközben elvonszolták az őrsre, és ezúttal tudtam, hogy nem hazudik. Ott hagytam Harryt anyámmal, és rohantam a kikötőbe, abban a reményben, hogy Arthur bement dolgozni a reggeli műszakba, és elmondja, miért tartóztatták le Stant. Arra nem ismertem gondolni, hogy talán a férjemet is lecsukták. A kapuőr azt állította, hogy aznap reggel még nem látta Arthurt. De aztán megnézte a beosztást, és értetlen arcot vágott, mert kiderült, hogy Arthur előző este nem blokkolt a műszak végén. A férfi csak annyit tudott mondani.
Ne engem hibáztasson. Este nem én voltam a kapus.
Csak később merült föl bennem, hogy vajon miért kellett volna hibáztatnom. Bementem a kikötőbe, és kérdezősködtem a férjem cimboráinál, de ők mind ugyanazt szajkózták, nem láttam, mióta az este blokkoltunk. Aztán sietve arrébb mentek. Már éppen indulni akartam a rendőrőrse, hogy megnézzem, letartóztatták-e Arthurt is, amikor megláttam egy lehajtott fejjel elható öregembert. Üldözőbe vettem, de arra számítottam, hogy elküld a fenébe, vagy azt mondja, nem tudja, miről beszélek. De amikor a közelébe értem, megállt, levette a sapkáját és jó reggelt kívánt. Meglepett, hogy ilyen jó a modora, és ebből bátorságot merítve megkérdeztem, látta-e aznap reggel Arthurt?
Nem, felelte. Utoljára, tegnap délután láttam, a késői műszakban dolgozott a maga bátyjával együtt. Talán őt kéne megkérdeznie.
Nem lehet, mondtam. A bátyámat letartóztatták és bevitték az őrszobára.
Mivel vádolták meg?
Kérdezte értetlen arcot vágva Jack Tar. Nem tudom, feleltem. Jack Tar megrázta a fejét.
Nem segíthetek, Mrs. Clifton, mondta, de legalább két ember van, aki mindent tud.
Azzal a hatalmas, vörös téglás épület felé intett a fejével, amelyet Arthur mindig főnökségnek nevezett. Megborzongtam, mert az épületből éppen kilépett egy rendőr. Az öreg Jack Tar pedig eltűnt, mire újra felé fordultam. Megfordult a fejemben, hogy bemegyek a főnökségre, avagy a Barrington házba, hogy a becsületes nevén nevezzem, de elvetettem az ötletet. Ugyan mit mondtam volna, ha szembe kerülök Arthur főnökével? Végül poroszkálva elindultam hazafelé, és próbáltam rájönni, mi történhetett. Figyeltem Hugo Barringtont, amikor tanúvallomást tett. Ugyanaz a magabiztosság, ugyanaz a fennhéjázó nyegleség, ugyanazok a meggyőzően áradó féligazságok, csak most az esküdszékre áradtak, nem nekem suttogta el őket a hálószoba meghitt magányában. Amikor lelépett a tanúk padjáról, tudtam, hogy Stannek annyi esélye sincs, mint Hógolyónak a pokolban. A bíró összegző beszédében közönséges tolvajnak nevezte a bátyámat, aki a helyzetével visszaélve meglopta a munkaadóját. A végén pedig azt mondta, nincs más választása, mint 3 évre börtönbe küldeni Stant. Én minden egyes tárgyalást végigültem, hát ha felcsípek valami információ morzsát, amely segíthet kideríteni, mi történt Arthurral azon a bizonyos napon. De amikor a bíró végül bejelentette, hogy a tárgyalást berekeztem, semmivel sem voltam okosabb, bár afelől nem volt kétségem, hogy a bátyám nem mondott el mindent. És nem kevés időmbe telt, mire rájöttem, miért nem. Rajtam kívül csak az öreg Jack Tar jött el a bíróságra minden nap, de nem beszéltünk egymással, sőt, talán soha többé nem láttam volna, ha nincs Harry. Kellett egy kis idő ahhoz is, hogy bele tudjak törődni a megváltoztathatatlanba, abba, hogy Arthur soha nem fog hazajönni. Stan még csak pár napja volt távol, és én már is megismerkedhettem a szűkölködés szó igazi jelentésével. Így, hogy a család 2 kenyérkeresője közül az egyik rács mögött volt, a másik a jó ég tudja hol, hamarosan szó szerint kenyéren és vízen éltünk. Szerencsére a Stillhouse Lane-en működött egy íratlan szabály, ha valaki vakációzik, a szomszédok tőlük telhetően segítik a családját. Watts tisztelendő úr is rendszeresen benézett hozzánk, és még az érmék egy részét is visszaadta, amit az évek során a persejbe tettünk. Miss Monday időről időre beugrott, de a jó tanácsoknál sokkal többet hozott, és mindig üres kosárral távozott. de engem semmi sem tudott kárpótolni a férjem elvesztéséért, az ártatlanul bebörtönzött bátyámért, meg azért, hogy a fiam apa nélkül maradt. Harry még csak akkoriban tette meg első lépéseit, de én már rettegtem attól, amikor meghallom az első szavát. Vajon emlékszik rá egyáltalán, hogy kiült azelőtt az asztal fönn is, meg fogja kérdezni, miért nincs már ott? Végül nagypapa állt elő a megoldással, hogy mit mondjunk, ha Harry kérdezősködni kezd. Megállapodtunk, hogy mindannyian ugyanazt a történetet adjuk elő. Hiszen nem tűnt valószínűnek, hogy Harry valaha is találkozik az öreg Jack Tarrral. De abban az időben a Tenkok család legégetőbb problémája az volt, hogyan tartsuk a küszöbön kívül az éhséget, vagy ami még fontosabb, a lakbérszedőt és a végrehajtót. Miután elköltöttem Stan 5 fontját, zálogba csaptam anyám ezüstözött teaszűrőjét, az eljegyzési gyűrűmet, majd végül a karikagyűrűmet, attól féltem, hogy már nem sokáig tudjuk elódázni a kilakoltatást. De néhány hét haladékot azért kaptunk, amikor ismét kopogtattak. És ezúttal nem a rendőrség volt, hanem egy Mr. Sparks nevű férfi, aki elmondta, hogy ő Arthur szakszervezeti képviselője, és érdeklődni jött, hogy kaptam-e bármi nemű kártérítést a vállalattól. Leültettem az urat a konyhában, és töltöttem neki egy csésze teát. Egy lyukasgaras sem, feleltem. Azt mondták, bejelentés nélkül távozott, ezért ők nem felelősek, bármit is tett. S én még mindig nem tudom, hogy mi történt azon a bizonyos napon.
Én sem, ingatta a fejét Mr. Sparks. Mindenki hallgat, mint a sír, nem csak a főnökség, hanem a munkások is. Egy szót sem tudok kihúzni belőlük. Az egyik azt mondja, ennél azért drágább az életem, de a maga férje hiánytalanul befizette a tagdíjat, tette hozzá, így jogosult a szakszervezeti kárpótlásra.
Én csak álltam ott, és fogalmam sem volt róla, hogy miről beszél. Mr. Sparks előhúzott az aktatáskájából egy iratot, letette a konyha asztalra, és az utolsó oldalához lapozott.
Itt írja alá,
helyezte a szaggatott vonalra a mutatóujját. Miután keresztet rajzoltam a megfelelő helyre, előhúzott a zsebéből egy borítékot.
Sajnálom, hogy ilyen kevés, mondta, amikor átnyújtotta.
Csak akkor bontottam fel a borítékot, amikor Mr. Sparks megitta a teáját és elment. Mint kiderült, 7 font, 9 shilling, 6 pennire taksálták Arthur életét. Ott ültem egyedül a konyhaasztalnál, és azt hiszem, ebben a pillanatban tudatosult bennem, hogy soha többé nem fogom látni a férjemet. Aznap délután elmentem az állókházba, és kiváltottam Mr. Cohen-től a karikagyűrűmet. Ez volt a legkevesebb, amit Arthur emlékére megtehettem. Másnap délelőtt kifizettem a lakbér hátralékot, valamint a hentesnél, a péknél, és nem tévedés, a gyertyakészítőnél felírt hitelünket. Ezután épp csak annyi pénzem maradt, hogy vehettem néhány használt ruhát a templomi kirakodó vásáron, főleg Harrynek. De egy hónap sem telt el, és a hentesnél, a péknél, meg a gyertyásnál megint csikorogni kezdett a kréta a palatáblán. Hamarosan kénytelen voltam ismét elzarándokolni az állokházba és odaadni a karikagyűrűmet Mr. Cohennek. Miután a lakbérszedő hiába kopogtatott be hozzánk, azt hiszem, senki nem lepődött volna meg a családból, ha a következő látogatónk a végrehajtó lett volna. Ekkor döntöttem úgy, hogy ideje munkát keresnem.